Káin lehetett volna mai ember is. A mai ember is így felel az Úr kérdésére, hol van Ábel a te testvéred, nem tudom. Vajon őre vagyok én testvéremnek? Igen, minden ember őre a testvérének, mert Isten az embert az emberre bízta. Éppen azért ajándékozza Isten minden embernek a szabadságot, melynek tényleges vonása a kapcsolattartás. A szabadság a teremtő nagy ajándéka a személy szolgálatára, de arra is, hogy önmagát a másik elfogadásával és önmaga odaajándékozásával valósítsa meg. Ha azonban ehelyett önző módon függetlenné válik mindenkitől, a szabadság elveszti eredeti tartalmát és ellentmondásba kerül saját hivatásával és méltóságával. Van egy még mélyebb szempont is, amit hangsúlyoznunk kell. A szabadság megtagadja és lerombolja önmagát, és alkalmassá válik a másik elpusztítására, ha nem ismeri el lényeges kapcsolatát az igazsággal. Valahányszor a szabadság azért zárkozik el a közös igazság elől, hogy függetlenné váljon minden hagyománytól és tekintélytől, döntéseiben már nem az igazságra hivatkozik, mint egyetlen és vitathatatlan alapra. A jó és a rossz közötti válaszárba csak saját szubjektív és változékony véleményére, vagy önző érdekeire és szeszélyeire támaszkodik. A szabadság ilyen felfogása mellett a társas együttélés eltorzul. Ha saját ént a teljes öntevékenység szellemében érvényesítik, elkerülhetetlenné válik a másik ember tagadása. Mindenki ellenségnek tűnik, és védekezni kell ellene. Így a társadalom egymás mellett álló egyének összességévé válik, akik között nincsenek kölcsönös kapcsolatok. Mindegy a másiktól függetlenül akar érvényesülni, sőt a saját érdekeit akarja érvényesíteni másokéval szemben. Mindazonáltal a másik hasonló érdekeivel szembe keresni kell valami kompromisszumot, ha azt akarják, hogy a társadalomban mindenki számára biztosíthassák a lehető legnagyobb szabadságot. Ilyen körülmények között értelmetlen a közös értékekre és mindenki számára érvényes abszolút igazságra hivatkozni. Végül minden csupán megegyezés kérdése. Minden eladó, még az alapvető jogok legelsője, az élethez való jog is. Mindez megtörténik az állam és politikai szinten is. Az élethez való eredet és elidegeníthetetlen jogot vitára bocsátják, vagy tagadják a parlamenti szavazás során, vagy a népesség egy részének akarata alapján. Egy ellentmondás nem tűrő relativizmus baljos végeredménye, hogy a jog megszűnik jognak lenni. A jog már nem a személy sérthetetlen méltóságán alapszik, hanem az erősebb akaratához igazodik. Így módon pedig a demokrácia saját szabályai ellen a teljes totalitarizmus felé vezető úton jár. A haza már nem az a közös ház, amelyben mindenkinek az egyenlőség elve alapján joga van, hanem zsarnok állammá válik. Bitorolja azt a hatalmat, hogy rendelkezzék a gyengébbek és védtelenek, amíg meg nem született gyerekek és öregek életével a közhasznosság nevében. A közhasznosság valójában nem egyéb, mint egyesek érdeke. Igaz, a francia forradalom is a szabadság, egyenlőség és testvériség nevébe százezreket gyilkolt le ártatlanul. A kiáltványokban megjelent eszmék csak az erősek számára voltak érvényesek. Ezen túlmentek a kommunista rendszerek, ahol a jog egyenlőség nevében és hogy világ proletáriai egyesüljetek, sok 10 millió ember csak a halálban volt egyenlő. de mindezen túltesz az emberi jogokkal rendelkező demokrácia azzal a borzalommal, hogy neki nem elég az addig 1 milliárd élet megsemmisítése, hanem esetleg további milliárdok következnek. Igaz, a fák sem nőnek az égig, mert senki sem tudja megmondani, mikor fogja a bosszúálló Isten kijelenteni, hogy ebből már elég volt. Mindez a legnagyobb törvényesség látszatával történik. Legalábbis akkor, amikor az abortusz vagy az eutanáziát engedélyező törvényeket az úgynevezett demokratikus szabályok szerint szavazzák meg. Valóban a törvényességnek csak tragikus látszata áll előttünk, és alapjaiban árulták el a demokratikus eszményt, amely akkor igaz, ha elismerés oltalmazza minden ember személyi méltóságát. Hogyan beszélhetünk még minden ember személyi méltóságáról, ha megengedik, hogy megöljék a gyengébbeket és legártatlanabbat? Miféle igazságosság nevében történik a személyek közötti legigazságtalanabb diszkrimináció azzal, hogy egyeseket méltónak ítélnek a védelemre, míg másoktól megtagadják az emberi méltóságot? Ha valóra válnak-e feltételek, határba lépnek az erők, amelyek a hiteles emberi együttélés felbomlásához és az államiság szétszilálásához vezetnek. Az ország kormányozhatatlanná válik. Követelni az abortuszt és a csecsemőgyilkossághoz és az eutanáziához való jogot, és ezeket törvényesen elismerni, egyenértékű azzal, hogy romlott és gonosz tartalmat adnak az emberi szabadságnak. Akkor a szabadság abszolút hatalmat jelent mások fölött és mások ellen. Ez pedig az igazi szabadság halála. Bizony, mondom nektek, aki bűnt követel, rabszolgálja a bűnnek. Rohadt árut újra címkéztek. Az élet kultúrája és a halál kultúrája közötti harc gyökereinek keresése közben nem állhatunk meg a szabadság előbb említett romlott fogalmánál. A helyzet sokkal drámaibb. Az alap az Isten, és az ember iránt érzék megfogyatkozás, és Ez a szekularizmus által uralt társadalmi környezet sajátos jellemzője, amely meggyőző kísértéseivel olyankor még a keresztény közösségeket is próbára készít. Akit ez az atmoszféra megfertőzött, egy félelmetes cirkulus viciózus örvényébe kerül. Elveszi az Isten iránti érzéket, elveszi az ember iránti érzéket is. Nincs már érzéke az emberi élet és méltóság iránt, rendszeresen megszegi az erkölcsi törvényt az emberi élet és az emberi méltóság súlyos kérdésében. Nem tud már találkozni Istennel. Újra visszatérhetünk a testvér által meggyilkolt Ábel történetéhez. Miután Isten átkot mondott rá, Kain így szólt az Úrhoz, nagyobb a büntetése, mint hogy elviselhetném. Kivetsz engem a földről, és el fogok rejtőzni arcod elől. Hontalan és bujdosó leszek a föld színén, bárki teát, aki rám talál, meg fog ölni engem. Kain úgy véli, hogy nincs bűnére bocsánat az Úrtól, és sorsa az, hogy el kell bújni az Úr arca elől. Képes megvallani, hogy bűne túlságosan nagy. Tudja, hogy Isten színe előtt az ő igazságos ítélete alatt áll. Ez a bűnös Dávid tapasztalata is. Elismerem vétkemet, és bűnöm szemem előtt áll szüntelen. Ellened egyedül, csak te ellened vétettem, és ami gonosz a szemedben, azt cselekedtem. amikor csökken az Isten iránti érzék, veszélybe kerül az ember iránti érzék is. A teremtmény a teremtő nélkül elenyészik. Ha Istenről megfeledkezünk, maga a teremtmény érthetetlenné válik. Bezárulva maga fizikai szűk horizontjába, bizonyos értelemben dologgá egyszerűsödik. Az életet sem úgy tekinti már, mint Isten ragyogó ajándékát. Az élet egyszerűen dologgá válik, amelyet kizárólagos, szabadon uralható és manipulálható tulajdonának tekint. Ilyen beállítottsággal már nem képes a születő és haldokló élet előtt keresni léte hiteles értelmét. Nem vállalja igazi szabadsága a saját létezésének a döntő mozzanatait. Csak azzal törődik, hogy mit csináljon, és különböző technológiákhoz folyamodva törekszik programozni, ellenőrizni és uralni a születést és a halált. És ezek az eredeti tapasztalatok, amelyeket átélni kellene, dolgokká válnak, amit az ember egyszerűen birtokol vagy elutasít. Ha kizárják az Istent, a dolgok iránti érzék megromlik. A természet többé már nem anya, csak alkalmas anyag a manipulációra. Ide vezet a mai kultúrában uralkodó technikai és tudományos racionalitás. Megtagadja a dolgok teremtett voltának elismerését, és az olyan isteni tervet, amelyet az emberi életben tiszteletbe kell tartani. Ez akkor is igaz, amikor egy ilyen törvény nélküli szabadság következményeitől való félelem egyeseket az ellenkező végletekbe hajt. Valójában, ha az ember úgy él, mintha az Isten nem volna, nem csak Isten misztériumát veszíti el, hanem a világét is, és saját léte misztériumát is. Az Isten és az ember iránt érzék megfogyatkozása szükségszerűen gyakorlati materializmushoz vezet. Elburjánzik az egyén önzése, haszonlesése. Megnyilvánul az apostol örökérvényű szava, mivel megvetették Isten megismerését, Isten is romlott eszükre hagyta őket, hogy alávaló tetteket vigyenek végbe. A lét értékei helyett a birtoklás dolgai foglalják el. Nem fontos, hogy ki vagy, hanem mit van. Az egyetlen megvalósítható cél a saját anyagi jólét. Az úgynevezett életminőség főleg gazdasági jótékonyság, mértéktelen fogyasztás, a fizikai élet szépsége és élvezése. Ilyen összefüggésben a fájdalmat, amely elkerülhetetlen terheli az emberi életet, mint haszontalan dolgot elvetik, sőt támadják, mint olyan rosszat, amelyet mindig el kell kerülni. Ha nem sikerül kiiktatni, és az elérhető jólét reménye is szerte foszlik, akkor az élet minden értelmét elvesztette. Növekszik az emberben a kísértés, hogy jogot formáljon önmaga elpusztítására. Ebben a felfogásban a test már nem személyes érték. A test már nem jele és helye az Istennel és a világgal való kapcsolatnak. A test csak anyagi valóság, szervek, funkciók és energiák együttese. Hát csupán a hatékonyság és az élvezhetőség szempontjai szerint kell használni. Következésképpen eszközzé silányítják a nemzést is, és a nemiséget. A személy elajándékozása és elfogadása szükségtelen. Szeretet jeléből és helyéből csak saját vágyak és ösztönök önző kielégítése marad. Eltorzítják és meghamisítják az emberi nemiség eredeti tartalmát. mesterségesen szétválasztják a házastársi aktus természetébe oltott kettős jelentést, az egyesülést és az életfakasztást. Így módon az egyesülést elárulják, a termékenységet pedig a férfi és a nő önkényes döntésének vetik alá. Így az életfakasztás olyan ellenség, amelyet a nemiség gyakorlásából ki kell zárni. Ha elfogadják a gyereket, ez nem a házastárs teljes elfogadása. Csak saját vágyukat vagy akaratukat fejezik ki, hogy mindenáron gyerekük is legyen. Az eddig leírt materialista felfogásban a személyes kapcsolatok elszegényednek. Elsősorban a nő, a gyerek, a beteg vagy szenvedés az öreg ember látjának kárát. A személyi méltóság, a tisztelet, az ingyenesség és a szolgálat helyébe a hatékonyság, szerepvállalás és a hasznosság lép. A másikat nem a léte miatt érdeklik, hanem amiatt, amit birtokol, csinál és létrehoz. És ez nem más, mint az erősebb felsőbbsége a gyengébb felett. Az Isten és az ember iránt érzék meg fogyatkozása az erkölcsi lelkiismeretben teljesedik be. Az egyes személyek és bizonyos értelemben a társadalom erkölcsi lelkiismeretéről van szó. Nem csupán azért felelős, hogy eltűri vagy támogatja az életellenes magatartás formákat. Azért is felelős, hogy táplálja a halál kultúráját azáltal, hogy megteremti és megszilárdítja az élet ellen a bűn struktúráit. Mind az egyén, mind a társadalom erkölcsi lelkiismerete, a tömegtájékoztató eszközök minden telárasztó befolyása következtében súlyos és halálos veszedelemnek van kitéve. Összezavarja a jót és a rosszat az élethez való alapvető jogkérdéseiben. A mai társadalom sok szempontból hasonlít ahhoz, amelyet Szent Pál így ír le, emberekről szól, akik megfojtják az igazságot igazságtalansággal, miután megtagadták Istent és azt hitték, fel tudják építeni a földi várost nélküle. Belevezték okoskodásukba, és érteni nem akaró szívük elhomályosult. Miközben bölcsnek nyilvánították magukat, balgák lettek. Halált érdemlő cselekedetek, művelői lettek, és nem csupán teszik ezeket, hanem még helyeselnek is azoknak, akik teszik. Amikor a lelkiismeret a lélek világos szeme, a jót rossznak és a rosszat jónak mondja, már úton van a legnyugtalanítóbb torzulás és a legsötétebb erkölcsi vakság felé. Hiába teremtenek meg azonban minden föltételt, és tesznek meg minden erőfeszítést, hogy elhallgattassák a lelkiismeretet, nem képesek elnémítani az Úr hangját, amely ott visszhangzik minden ember lelkiismeretében. A lelkiismeretnek a belső szentélyéből tud újra elindulni a szeretet új útra, az emberi élet elfogadására és szolgálatára.
Legyetek apostolok címmel, Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.